Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hogy vagytok? Jó volt a dicsi, igaz? Jó volt. Már nagyon sok vizem van, köszi szépen. Most már csak egy WC is kell, nem fog, hogy ennyit megszok. Na, fantasztikus. Találtok egy jegyzetet, ami egy kicsit más jegyzet, mint amihez talán hozzászoktatok eddig, de nem baj. Bízzatok meg bennem, jó lesz. Az elmúlt hetekben nagyon sokat hallhattunk a tiszteletről, a tekintélyről, igaz? És fantasztikus volt, és kicsit hasonló témát szeretnék folytatni, és szeretnék egy kicsit más szempontból ezt megközelíteni, ezt az egészet, és nem tudom, hogy ki szeret itt filmezni. Oké, ki szereti az igaz történetes filmeket? Kedvencem. Oké, aki nem tett fel, jó, vagy csak viccelek. Szóval én nagyon szeretem az igaz történetes filmeket, és szeretem a háborús filmeket is, főleg amikor látom azt a megbecsülést, azt a tisztelet, az önfeláldozás, bátorságot a filmben. És tudjátok, vannak olyan filmek, amin kicsit megkönnyezünk, mi férfiak is, és ezek azok a részek, amik mondjuk nekem, a szívemhez közel állnak, mert egyszerűen ez nagyon-nagyon tetszik, amikor egy ember mondjuk feláldozza magát a másikért, és egy ilyen nagy önfeláldozást visz véghez a többiekért, a barátaiért. És annyira szeretném ezt a megbecsülést is látni a gyülekezetben. Szeretném látni, én is a saját életemben szeretném jobban látni. Szeretném látni a saját életemben azt, hogy jobban megbecsülöm a barátaimat, jobban tisztelek így általánosságban. És tényleg azt szeretném látni a mi gyülekezetünkben is, hogy ez egyre jobban kiteljesedik, egyre jobban megvalósul a mindannyiunknak az életébe. Nem csak az én életemben, hanem szeretném látni, hogy egyre több embernek az életébe ez megvalósulna és kiteljesedne. És a megbecsülésnek van egy nagyon nagy áldása már önmagában is. És hiszem azt, hogy a megbecsülés az gyakorlatilag, amit ezen keresztül áldás kapunk, ezt az áldás igazából Istennek a vágya, hogy ez az áldás a miénk legyen. Amit ezen keresztül megkaphatunk. De Isten azt akarja, hogy ezen keresztül kapjunk egy megbecsülést. Tudom, hogy nincs rajta a tanítás címe, a jegyzeten is, most mi legyen. Találtok ilyen vonalakat oda, majd kell írni dolgokat, majd segítek, jó? És szóval én tényleg hiszek ebben. És szeretném az első igét, ma nagyon-nagyon sok igét fogunk olvasni. Ahogy látjátok, a jegyzet is tele van igével, alig félt rá. És nagyon-nagyon sok igét fogunk fölolvasni. És szeretném, hogyha velem maradnátok, és hiszem azt, hogy ez az üzenet mindannyiunknak az életében változást fog hozni. És egy olyan téma ez, egy olyan igazságról fogunk beszélni, ami mindannyiunkhoz szólni fog. Én hiszem ezt. Szóval az első ige, a 2 János 1.8, ez a fő ige gyakorlatilag. Vigyázzatok, nehogy elveszítsétek, amiért mit dolgoztunk. Igyekezzetek, hogy a teljes jutalmatokat megkapjátok. A tanításnak a címét merem mondani, teljes jutalom egyenlő megbecsülés. Teljes jutalom. Itt nagyon érdekes, mert János, amikor ezt az igét írja, az élete végén van már, tehát már nagyon idős. Nem tudom, beszélgettetek-e már idős emberekkel, de amikor én beszélgetek, akkor mindig bölcsesség árad a szavaikból, és elég bölcsen, nagyon megfontoltan használok minden egyes szót, mindennek súlya van, és itt is, hogyha megnézzük János, hogyha ezt tudjuk, hogy ő ilyen idős, akkor tudom, hogy fontos dolgokról ír, és nem használ fölösleges szavakat. És itt arról ír, hogy nehogy elveszítsük, amiért megdolgoztunk, a teljes jutalmat. Oké, vegyünk egy példát, hogyha egy földműves, van egy földje, mit kell tennie, hogy arasson? Gyakorlatilag gazolnia kell. Fantasztikus, nagyon szeretünk gazolni. Oké, tehát meg kell tisztítani azt a földet. Oké, meg kell tisztítani a gaztól, kövektől, szikláktól, minden olyan dologtól, ami nem odavaló. Gumidaraboktól, hogyha tehát műanyagtól, minden, ami nem odavaló. Utána, hogyha ez megvan, akkor a magokat elveti, igaz? Elveti a magukat. Ha ez is megvan, akkor elkezdi öntözni. Nyilván, hogyha száraz az időjárás, akkor ő is kimegy, aztán öntözi. És utána jön az aratás. De mi van akkor, hogyha úgy dönt aratás előtt 2 héttel, hogy feladja? Minden munkája kárba vész, elmondom nektek. Minden munkája kárba vész. Minden munkája. És tudjátok, a kereszténység nem egy sprint, nem egy sprintfutás, hanem egy maraton. Nem az a lényeg, hogy gyorsan eljussál, hanem az, hogy végigfust. Egy hosszú távot végigfust. Ugyanúgy, mint a földműves. Nem szabad föladnunk, mert különben elveszítjük a teljes jutalmunkat. Oké, mi van akkor, hogyha van egy gyereked, és tanácsot adsz neki. Egy gyereknek, hogyha egy 10 éves gyereknek azt mondod, hogy ha beágyazol, akkor kapsz egy csokit, és nem ágyaz be, nem kapja meg a csokit, mit veszít? Egy csokit, igaz? Gyakorlatilag nem veszített sok mindent. Nem lett nagy kára annak a gyereknek, szegénynek. Oké? Mi van akkor viszont, hogyha egy 20-30 éves ember kap egy tanácsot, kap egy instrukciót, és nem csinálja meg? Sokkal többet veszíthet. Mi van az, hogyha én mondjuk 31 vagyok, és azt mondja a Géza tanácsként, hogy menj be dolgozni, mert azért az jó, az kéne. És akkor én azt mondom, nem, elveszítem a munkámat, igaz? Ilyen egyszerű. Nem csak én fogom elveszíteni a munkámat, ti is, hogyha nem mentek be. Tehát... Szóval, amikor idősebbek vagyunk, egyre nagyobb felelősség van rajtunk, és hogyha nem fogadjuk el ezeket az intéseket, tanácsokat, akkor sokat veszíthetünk. És van a Bibliában egy nagyon igaz történet, nagyon tetszik, Salamonnak a fia. Tudjátok, Salamon idejében akkor volt a legnagyobb fénykor Izraelnek. Az volt a legdurább. Nagyon nagy gazdagság volt. Azóta sincs olyan gazdagság a földön semmilyen nemzetben. Semmilyen ember nem olyan gazdag, mint Salamon király volt. Tehát egy nagyon nagy gazdagsága volt Salamonnak. Viszont azt írja a Biblia, volt egy fia, Roboám. Ez az első királyok 12:7-ben van megírva, ezt nem fogjuk felolvasni, ezt a történetet, de arról szól, hogy Roboám, amikor herceg, akkor az apjának a tanácsadói ellátják tanácsokkal. És azt veszük észre, hogy nem tartja be. Viszont hercegként nem veszít vele semmit szinte. Olyan, mint egy kisgyerek a csokival. Nem veszített sok mindent. Viszont amikor király lett, átvette az egész királyságot, akkor is ugyanúgy az apjának a tanácsadóitól kapott tanácsokat, és nem tartotta be meg ismét. Viszont ilyenkor mit veszített? 12 törzsből 10-et elveszített Izrael. Azóta van szétesve Izrael. Az ő királysága alatt ment szét egész Izrael. Mindent elveszítettek. Mindent. És azért, mert nem fogadta el az apjának, a tanácsadóinak a tanácsát. Elveszítettek mindent. Izrael nem alakította ki azt a sablont, azt a sémát kezdetektől, hogy elfogadja az Istentől jövő tanácsokat. És mi is ugyanígy járhatunk, hogyha nem fogadjuk el, egy séma kialakul az életünkbe, egy sablon, amit elkezdünk követni, és ahogy egyre jobban felnövünk, ugyanazt a sablont fogjuk követni. Azt, hogy nem fogadjuk el Isten igéjét, nem fogadjuk el Isten vezetését, nem fogadjuk el az életünkbe. És ez egy szép lassan kialakul. És ugyanezt történt Roboám király esetében is, és Izrael mindent elveszített. Roboám nem ismerte az apjának a szívét. Ezért nem fogadta el a tanácsot az ő tanácsadóitól. Nem fogadta el. Meg kell ismernünk Istennek a szívét, és utána nem fogjuk ezeket a tanácsokat törvénynek felfogni, hanem bölcsességet fogunk látni benne. Amen? Olyan csöndesek vagytok. Meg kell ismernünk Istennek a szívét, nem csak engedelmeskedni, mert ezekben az útmutatásokban bölcsesség van. És ha nem ismerjük Istennek a szívét, akkor ezeket törvényeknek fogjuk felfogni. Isten azt akarja, hogy az ige is mondja, hogy teljes jutalmat megkapjuk. Teljes jutalmat. És ehhez ki kell alakítanunk olyan sémákat az életünkben, hogy következetesen tiszteljük az Istentől jövő tanácsokat. ki kell ezeket alakítani. Istentől jövő tanácsokat. Mindannyiunknak az életében vannak meghatározó pillanatok, viszont rengeteg döntést hozunk minden egyes nap, igaz? Sok-sok döntést hozunk. De csak a döntések után, amikor meghoztunk bizonyos döntéseket, akkor tudjuk, hogy ez a döntés az mennyire volt fontos. Mennyire volt, mennyire lesz, vagy van már hatással az életemre. Sosem tudjuk előre, ezért bízzunk mindig Istentől jövő tanácsokban. Isten egy jutalmazó Isten. Én hiszek ebben. Hiszitek ezt? Isten egy jutalmazó Isten. Szeretnék néhány igét felolvasni a Zsidó 11.6-ban. Mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni. Aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell abban, hogy Isten létezik. Sőt, abban is, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik keresik őt. 1 Mózes 15.1. Az Ábrahám idejében. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, és bőséges lesz jutalmad. Wow. Zsoltárok 19.10-12. Az Isten félelem tiszta és helyes, örökké megmarad. Bizony, az örökkévaló döntései mind érvényesek, igazságosak és helyesek. Értékesebbek, mint sok-sok arany, édesebbek a méznél, még a legfinomabb méznél is. Figyelmeztetnek és megvilágosítanak engem is, szolgálat Uram. Aki szabadban engedelmeskedik, nagy jutalmat nyer. Rengeteg ige van a Bibliában, ami arról árulkodik, hogy Isten egy jutalmazó Isten. Isten meg akar jutalmazni, olyan, mint egy édesapa, aki alig várja, hogy a gyerekét megjutalmazhassa. Isten ilyen, alig várja, hogy megjutalmazhasson téged. És ugyanúgy, mint a gyerekeknél szerintem, a jutalmazás az egy inspiráló, ez egy olyan dolog, ami igazából az egy ösztönző dolog, igaz? Ösztönzi a gyereket, hogy tegyen jót. És Isten is ugyanilyen, és ez tök rendben van. Én szeretem, hogy Isten meg akar jutalmazni minket. És meg is jutalmaz minket. Amen? Fantasztikus dolog. Oké, arról írt a Biblia, hogy az első ige, hogy teljes jutalom. Hogyha van teljes jutalom, akkor viszont valószínűleg létezik részleges jutalom, és van olyan, amikor nincs jutalom. Igaz? Oké, ez most nem a megváltásról szól. Ez most nem a megváltásunkról szól. Egy nap minden keresztény ember, mindannyian itt, Isten előtt fogunk állni. Azt írja a Biblia, hogy Isten ítélőszéke előtt fogunk állni. Viszont mit fog Isten megítélni? Nem a bűneinket fogja megítélni, mert Jézus azokat már elfedezte. Nem a bűneink miatt azok már el vannak törölve, hanem azt írja a Biblia, hogy a tetteinket fogja Isten megítélni, mint keresztényeknek. 2 Korintus 5:8-10. De bátrak vagyunk és bízunk Istenben. Jobban szeretnénk kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz. De akár ebben a testben élünk, akár hazaköltözünk, arra törekszünk, hogy az Úr kedvében járjunk. Mert kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell állnunk a Krisztus ítélőszéke elé. Ott fogja mindenki megkapni, amit megérdemel, az szerint, hogy ebben a földi testben jót vagy rosszat tett. De azt írja a Biblia, hogy a tetteinket fogja, nem a bűneinket, azokat már Jézus eltörölte. Azok már rendben vannak. Az 1 Korintus 3:14-15, ha valakinek a háza kiállja a tűzpróbáját, akkor jutalmat kap. Hoppá. De ha leég a háza, veszteséget szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égőházból mentenek ki a tűzön keresztül. Itt arról ír már a Biblia, hogy leélhetjük úgy az életünket, hogy keresztények vagyunk, és meg fogunk menekülni. Viszont nem kapunk semmilyen jutalmat. Hanem mint egy tűzből kiráncigált túlélő, úgy kerülünk a mennyországba. Értitek? És ez van olyan, hogy nincs jutalom, és ez az ige erről szólt. De nem csak az örökké valóságban, a mennyországban fogunk jutalmat kapni. Ez is jó hír. Amen. Azt írja a Biblia, következő igéket szeretném felolvasni, amikbe igazából erről beszél az ige. Példabeszédek 11.31. Az igaz is elnyeri jutalmát a földön. Oké? Húzd alá, hogy elnyeri jutalmát a földön. Példabeszédek 13.21. az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz. Érted oda, hogy jutalmuk lesz. Vagyis húzd alá. Jakab 1:16-17. Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön attól, aki az égi testek teremtője. Húzd alá, hogy tökéletes ajándék felülről jön. Példabeszédek 10:22. Az Úr áldása gazdagít meg. Az egészet aláhúzhatod. Példabeszédek 28:20. A megbízható ember bőven kap áldást. Húzd alá, bőven kap áldást. Isten azt akarja, hogy a mennyben is, és itt a földön is jutalmakat kapjunk. Isten olyan, mint egy apa, aki alig várja, hogy megjutalmazza a gyermekeit. Amen. Nézzük meg most Jézus életét egy picit, és nézzük meg, hogy néhány történetet szeretnék felolvasni a Bibliából. Volt egy sztori, amikor Jézus elment szolgálni, már a szolgálata közepén járhatott, tehát már nagyon sok csodát tett, megelőzte sokszor a híre is, ismerték. De volt egy hely, ahol azt írja a Biblia, hogy nem tudott csodát tenni. Nem tudott csodát tenni. Olvassuk el a Márk 6:5. Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány betegre tette rá a kezét, és így meggyógyította őket. Oké, Jézus Názáretben volt, a szülővárosában volt. És azt írja a Biblia, hogy ott szolgált az emberek felé, viszont nem tudott csodát tenni az emberek között. És feltetted azt a kérdést, hogy vajon miért? Miért nem tudott csodát tenni? És ez a Márk 6:2-3-ban van leírva. Amikor elérkezett a szombat ünnepe, tanítani kezdett a zsinagógákban. Sokan meghallgatták, és nagyon elcsodálkoztak rajta. Hol tanulta ezeket? Miféle bölcsesség ez, amely benne van? Hogyan képes ilyen nagy csodákat tenni? Hiszen ez csak egy ácsmester. Nem ő Mária fia? Nem ő Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Meg a húga is itt élnek köztünk. Ezért elutasították Jézust. Tehát ott van Jézus a saját szülővárosába, ott van a családja, ott vannak az ismerősei. És azt írja a Biblia, hogy elutasították Jézust, mert nem a messiás látták benne, hanem csak egy ácsmestert. Azt az embert, aki talán az ő ebédlőasztalukat készítette. Lehet, hogy visszagondoltak, nem Jézus volt, aki a gyerekünkkel játszott kiskorában? Nem ő szaladgált itt? Értitek? Jézusra nem messiásként néztek, hanem egy ácsmesterre néztek. Nem. A farizeusok is ott voltak. És ha belegondoltak, a farizeusok is folyamatosan elutasították Jézust. Azért, mert nem illett bele Jézus az ő elképzelésükre, az elképzelésükbe, hogy milyen a messiás. Nem illett bele az elképzelésükbe. Pedig már rengeteg csodát tett. Azt írja a Biblia, hogy Jézus ki is jelentette magát, hogy ő a messiás. És mégsem. Rengeteg csodát tett. Viszont nem tudtak így nézni Jézusra. Amikor Jézus 30 napos volt, amikor kisbaba volt, és bemutatták a templomba, azt írja, hogy Simeon, a pap, látta, hogy ő lesz a messiás. Jézus, Isten neki megígérte, hogy addig nem fog meghalni, amíg nem találkozik a messiással. És Isten megválaszolta, és azt írja a Biblia, hogy Simeon hálát ad azért, hogy Isten, amit megígért, az beteljesítette. És azt mondta, hogy azon a napon, amikor Jézussal találkozott, akkor volt az. Simeon látta Jézusban Istent. Látta azt, hogy ő a messiás. És nagyon érdekes, mert akkor még Jézus nem tett semmit. Csak sírt, evett, kakilt, semmit nem csinált. Mégis látta benne. És miért nem tudott csodát tenni? Ez a Márk 6:4-ben van. Jézus ezt mondta nekik. A prófétát mindenhol tisztelik. Csak a saját városában, a rokonai között és a családjában nem fogadják el. Azt írja a Biblia itt, húzzátok azt a szót alá, hogyha nincs aláhúzva, hogy tisztelik. A tisztelet hiánya volt az, ami miatt Jézus nem tudott csodát tenni a saját városába. A megbecsülés hiánya. Oké, odaírtam az idő, cél, mi, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, ez a görögben, ez azt jelenti, hogy megbecsül. Szóval azt kell odaírnotok. És ennek a szónak a jelentése az, hogy értékes, becses, súlya van, mint az aranynak. Értékel, méltányol, tisztel, kedvez, tekintettel van rá, illően bánik vele. A megbecsül szó, hogyha egy görögnek azt mondod, hogy megbecsül, ezt a szót használd, akkor ezt érti alatta. Oké, ennek az szónak az ellentétje a becstelenség, ami azt jelenti, hogy nem mutat tiszteletet, nem értékeli a másikat. Úgy bánik vele, mint egy átlagos dologgal. Közös, értéktelen, könnyen elérhető, megalázóan és szégyenletesen bánik valakivel. Ezt jelenti. És hogyha a görög szóban ezt szót mondod, hogy megbecsül, akkor ezt háromféleképpen lehet kifejezni a másik ember felé. Az egyik az, hogy tettekben. Nem kell még lapoznotok, szerintem. Mindenki így. Nem adok pontokat, úgyhogy ne kerestek. Szóval, amikor a görögöknél ezt mondod, akkor a megbecsül szót gyakorlatilag háromféleképpen tudod kifejezni a másik felé. Tettekben, szavakban és gondolatokban. Viszont minden a szívből indul ki. A tisztelet és a megbecsülés a másik felé szívből indul ki. És miért mondom, hogy nem elég tettekben? Az Ézsaiás 29.13 azt mondja. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Szóval ez egy szívbeli dolog. Amikor elkezdünk megbecsülni és tisztelni valakit, akkor ez egy szívbeli dolog. Jézust egy átlagos embernek, egy ácsmesternek láttak. Nem tisztelték meg. Nem becsülték meg. És ezért részleges jutalmat kaptak. Nem kapták meg a teljes jutalmat, mint mások. Azt írja a Biblia, csak néhány beteget gyógyított meg. Csak néhány beteget. Nem voltak nagy csodák. Oké, most nézzünk meg egy olyan történetet, ahol teljes jutalmat kapott valaki. Méghozzá egy fantasztikus történet. Ez akkor volt, amikor Jézus elérkezett egy városba, és hirtelen odajött hozzá valaki. Méghozzá egy római századosnak a történetét, biztos ismeritek. Oda megy hozzá egy római százados, és könyörög neki, hogy a szolgája nagyon beteg, és hogy gyógyítsa meg. Oké, mit jelent ez? Oké, először is az, hogy Jézus, amikor oda ment hozzá egy római százados, akkor Jézus azt mondta, hogy oké, megyek, meggyógyítom. Azonnal mondta, megyek, meggyógyítom. És nézzük meg a Máté 8.8-ban, mit válaszolt erre a százados. Uram, nem vagyok rá méltó, hogy házamba jöjj. Egy római százados akkoriban itt volt, és egy zsidó ácsmester itt volt. Jézus. Az izrael nép, a zsidók éppen a római elnyomás alatt voltak. Tehát katonai mindenféle elnyomás alatt. És ez a római százados, aki nem csak egy római volt, hanem egy százados volt, sok katonája volt alatta, sok katonának adhatott utasítást. Ez a római százados azt mondja Jézusnak, egy zsidó ácsnak, hogy nem vagyok méltó, hogy te az én házamba jöjjél. A római százados felismerte Jézusnak a tekintélyét. Felismerte azt, hogy Jézuson Istennek a tekintélye van rajta. Hogy Isten van rajta. Felismerte azt, hogy Jézusnak hatalma van a szellemi világban. És nagyon érdekes, mert ezt válaszolja neki, ezt mondja neki a százados. Tudta, hogy Jézus a szellemi világban hatalommal bír, és ő ehhez hasonlítja ezt. Hiszen én is mások hatalma alatt vagyok, és vannak katonáim, akiknek meg én parancsolok. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, az el is megy. Vagy ha szólok egy másiknak, gyere ide, az odajön. És ha azt mondom, hogy a szolgámnak tedd ezt, azt meg is teszi. Ez hasonlítja, mert tudja, hogy Jézus is ugyanilyen erővel és hatalommal bír a szellemi világban. És a százados ezt felismerte. És nézzétek meg, mit válaszol Jézus erre. Ezen a válaszon Jézus nagyon elcsodálkozott, és ezt mondta azoknak, akik követték. Igazán mondom nektek, hogy ennek az embernek nagyobb hite van, mint bárkinek, akivel eddig Izraelben találkoztam. Wow! Nagyobb hite van. Oké. Okay. Mit ír a Biblia? Hit az miből van? Oké, okay. Odaírtam Róma 10:17. Azt írja, hogy hallásból van. Hallás pedig Isten igéjéből. Tehát a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéjéből. A Zsidó 11:6. Hit nélkül nem tetszünk Istennek. Ha ezeket tudjuk, hogy a hit ebből áll, és azt mondta Jézus, hogy ennek az embernek nagyobb hite van, mint bárkinek Izraelben, akkor ez azt jelenti, hogy nagyobb hite volt ennek a századosnak, mint keresztelő Jánosnak. Nem? Nagyobb hite volt. Nagyobb hite volt ennek az embernek, mint Máriának. Oké, szerintem Mária többször hallotta Jézus tanítani, mint ez a római százados. Egyetértünk? És szerintem keresztelő János sokkal többször olvasta Isten igéjét, mint ez a százados. Igaz? Mégis azt írja a Biblia, és úgy nevezi ezt az embert, hogy ennek az embernek van a legnagyobb hite egész Izraelben. És ez mitől? Mitől? Hogyan lehetséges? Jézus felé mutatott megbecsülése és tisztelete, és a tekintély felismerése miatt. A tekintély felismerése miatt. Mert látta. Amen. Fantasztikus. Oké, volt egy másik sztori is, amikor egy görög nő kért segítséget Jézustól. Egy görög nő. Ezt írjátok arra a vonalra. Jézus éppen pihenni akart, ezért sunyiba bement egy házba, és ott próbált igazából kicsit privát időt tölteni. Kicsit messze a tömegtől, messze másoktól. Ő és a tanítványai ott voltak. Viszont ez a nő, ez a görög nő tudomást szerzett valahogyan. Hát ezek a nők milyenek, mindent tudnak. Szóval ő is egy igazi nő volt, mert ő is tudott mindenről. És azt írja a Biblia, hogy ő valahogyan rájött, hogy Jézus ott van, és odament. És leborult a lábához, és könyörgött. Azt írja a Biblia, hogy ennek a nőnek volt egy lánya, akiben egy gonosz szellem volt. És azért ment oda Jézushoz, hogy Jézus üzze ki ezt a gonosz szellemet a lányából. Viszont Jézus nem szolgálati idejét töltötte, pihenőidő volt, ebédszünetem volt, és azt írja a Biblia, hogy Jézus nem igazán foglalkozott a nővel. Ott jó, engedj már, tudod. És nem vett tudomást róla. És ezt írja a Biblia, a Márk 7:27-et olvassuk fel. Jézus így válaszolt neki. Először a gyermekeknek kell jól lakniuk. Nem helyes, ha elvesszük tőlük a kenyeret, és odadobjuk a kutyáknak. Oké, húzzátok alá azt a szót, hogy kutyáknak. Alá van húzva? Basszus. Na, szóval... Húzd alá még egyszer, hogy kutyáknak. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de akármilyen is nézem ezt a történetet, Jézus egy kutyához hasonlította azt a nőt. Kutyának nevezte. Elég durva. Jézus, mit csinálsz? Oké, ha ez a görög nő nem görög lett volna, hanem magyar, akkor tudjuk, hogy válaszolt volna, igaz? Oké, micsoda szolgáló vagy? Hogy merészelsz? Attól még, hogy görög vagyok. Nem szabadna, vagy magyar vagyok, nem szabadna így lenézned. Már fejlődik Magyarország. te meg csak itt únózol a tanítványaiddal, és csak kátyáztok, hát nem igaz már. Hát még tegnap a szeretetről beszéltél. Mi van itt? Jó, elegem van. És így megtehette volna. Kimegy, becsapja az ajtót, és így hazamegy. Megtehette volna. De akkor áldás nélkül ment volna haza. Mert nem így reagált. Olvassuk tovább. Az asszony így válaszolt. Igen, uram. De még az asztal alatt lévő kutyák is ehetnek a gyermekektől lehulló morzsákból. Mivel így válaszoltál, felelte Jézus, menj csak nyugodtan haza, a gonosz szellem már kiment a lányodból. Wow. Úgy válaszolt neki, hogy igen, uram. Igen, uram. És Jézus ezt válaszolta, menj haza, már nincs benne a gonosz szellem. Ez a nő éreztethette volna Jézussal, hogy megalázóan beszélt azért vele. Éreztethette volna a tanítványaival azért. Szóljatok már Jézusra, hát hogy merészel így beszélni? Én is ember vagyok. És mégsem éreztette ezt, hanem látta Jézusban azt, hogy Isten kenete van rajta, Isten van rajta, Isten küldte azt az embert. És teljes áldást kapott, teljes jutalommal ment haza. Szeretnék egy kicsit beszélni most a megbecsülésnek az összefüggéséről, logikájáról. Ez a Lukács 13:35b. Igazán mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem, addig a napig, amíg ezt mondjátok. Áldott, aki az Úr nevében jön. Van egy régi dicsőítő dal, ami pont ez a szövege. Ismeritek? Áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott, aki az Úr nevében jön. Köszönöm. Oké, én ezt mindig azt hittem, hogy ez a sor, ez Jézusra vonatkozik. Áldott, aki az Úr nevében jön. Jézus, nem? Mindig azt gondoltam. Nyilván Jézusra is vonatkozik, de azt írja, ezt mondja Jézus, hogy nem látjuk meg, addig nem láttok meg engem, Jézust, ameddig nem becsülitek azokat, akiket az én nevemben küldök. Addig nem látjuk meg Jézust, amíg nem látjuk, nem becsüljük meg azokat, akiket Jézus küldött. Nem tudjuk meglátni Jézust addig. És szeretném, hogyha meglátnánk Jézust. Szeretném, hogyha meglátnánk Jézust. János 13:20. Igazán mondom nektek, aki befogadja azt, akit én küldök, az engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött. Szeretném ennek az igének egy kicsit a befogad szót kicserélnénk, felcserélnénk a megbecsül szóra. Igazából nem fog változni az igének a tartalma, a jelentése, viszont így jobban meg fogjuk érteni. Szóval, nagyon király. Igazán mondom nektek, aki megbecsüli azt, akit én küldök, Isten embereit, az engem, Jézust becsül meg. Aki pedig engem, Jézust megbecsül, az becsüli meg, aki engem küldött, Istent. Ha megbecsüljük Istennek az embereit, úgy tudjuk megbecsülni Jézust. És hogyha ez sikerül, akkor gyakorlatilag automatán Istent is megbecsüljük ezzel. Fantasztikus dolog. Máté 10:40-42. Egy nagyon hasonló ige, de itt tovább megy az ige. Itt is ugyanezt a szót fel fogom cserélni arra, hogy megbecsül. Aki titeket megbecsül, az engem becsül meg. Aki viszont engem megbecsül, az becsüli meg, aki engem küldött. Szóval ez a része ugyanaz, mint az előző ige. És tovább megy. Aki azért becsül meg egy prófétát, mert az illető proféta, az megkapja ugyanazt a jutalmat, amely a prófétának jár. aki azért becsül meg egy igazságos embert, mert az illető igazságos, az megkapja ugyanazt a jutalmat, amely az igazságos embernek is jár. Aki pedig azért ad egy pohár friss vizet egyik kis tanítványomnak, mert az én tanítványom az illető, igazán mondom nektek, hogy megkapja a jutalmát érte. Itt tovább megy az ige, és gyakorlatilag a megbecsülést három részre tagolja, három szintre osztja. Az első szint az azt jelenti, amikor azt mondja, hogy megbecsülni egy prófétát. Az Ószövetségben a próféta az azt jelentette, aki Istentől hallott, és továbbította a népnek, az embereknek Isten szavát. Ez nyilván azért mondta Jézus, mert Jézus halála előtt vagyunk. Lehet, hogy új szövetségben olvassuk ezt, viszont az még az Ószövetség. Mert a kereszthaláltól van az új szövetség. Szóval Jézus itt még az új szövetségi gondolkozáshoz mondja ezeket a szavakat. Azért használ prófétát. De mi felcserélhetnénk pásztorra, apostolra, tanítóra, bárki, aki Isten embere. Itt azt mondja, hogy ha megbecsüljük ezt a prófétát, ezeket az embereket, akkor megkapjuk a prófétának járó jutalmat. És utána tovább megy a második szint, amikor a velünk egy szinten lévőket megbecsüljük. A velünk egy szinten lévőket megbecsüljük. És a harmadik, amikor az alattunk lévőket becsüljük meg. A kicsi gyerekeket, akik alattunk vannak, akik a mi tekintélyünk alatt vannak. Szóval ez a három szint, amit Isten megkülönbséget tesz. John Bevere, nem tudom, hogy kell ejteni, írt egy könyvet erről a témáról, és fantasztikus, érdemes elolvasnotok. Én már elolvastam majdnem kétszer, és nagyon jó. És a könyvében ír egy nagyon érdekes sztoriról, ő már 20-25-30 éve szolgál, és járja a világot misszionáriusként, szolgálóként. És egyszer meghívták egy helyre, egy városba, ahol mondták, hogy reggel 8-tól lenne egy szolgálati lehetőség a börtönbe, a helyi börtönbe, utána pedig 11-kor a gyülekezetben, a helyi gyülekezetben. És elvállalta mind a kettőt, mert belefért, elvitték, hozták, szóval tök jó volt, és 8-ra oda mentek a börtönbe, egy srác elkezdett gitározni, és egy órás dicsit úgy lenyomt, nagyon erőteljes volt, mindenki dicsőített, tényleg ott volt a Szent Szellem, és ahogy fölállt tanítani ez az ember, akkor teljesen életteli volt, teljesen beindult a tanításba, amikor mindenki ámenezett, és az volt a végeredménye, hogy nagyon sokan megtértek a börtönbe. És nagyon-nagyon jó volt, az összes vezető nagyon izgatott volt, és már 10:30 volt, hát már kellett indulni, és átmentek a másik alkalomra, és ott is már nagyon-nagyon várták már, hogy Isten majd folytatja azt, amit ott elkezdett. És amikor megérkeztek, és a tanítás részhez jutott az alkalom, akkor mindenki így alig tudott tanítani. Mindenki olyan tekintettel nézett rá, hogy na, mondj valami újat. Nyűgözz le. És nem történt semmi azon az alkalmon. Semmi nagy dolog nem történt. És évekkel később, ahogy írja a könyvében, visszaemlékezett, hogy mi volt a különbség. És visszaemlékezett, hogy a börtönben nagyon-nagyon hálásak voltak azért, hogy eljött, hogy oda szánt az idejét, hogy valaki egyszerűen csak ott van és szolgál feléjük, és nagyon megbecsülték ezt. Izgatottak voltak, hogy mi lesz már. És a börtönben az a dicsőítés, aki a dicsőítést vezette, így a börtön alkalom után így beszéltek hozzá, hogy nagyon jó, meg hogy mikor fog szabadulni, meg hogy tök jó, és akkor csak mosolyogva mondta, hát háromszor életfogytiglantom van. Szóval nem mostanában. És 20 évvel később szolgált tovább ez az ember, ez a misszionárius, és elment egy gyülekezetbe, és ott feltűnt egy ismerős arc. Az az ember, aki háromszor életfogytiglant kapott, ott volt abban a gyülekezetben, és full pásztorként ott dolgozott abban a gyülekezetben. És elmondta ennek az embernek, hogy azon a napon Isten mutatott neki, egy kijelentést adott neki, hogy egyszerű, egy teljes állású pásztor lesz egy gyülekezetben. Azért, mert elismerte a tekintélyt, észrevette Isten emberében. Amen. Fantasztikus. Aztán még mesélt ez az ember arról, könyvébe írt néhány dolgot, amit, hogy hogyan fogadták néha egy-egy ilyen meghívásnál. És nagyon vicces volt, nagyon vicces sztorikat elmondott. Például az, hogy amikor utazott repülővel, akkor csomagját sosem engedték. Tehát nem az, hogy elvehettem, hanem elvették tőle, és nem engedték meg neki, hogy vigyen bármit. Azt mondta, hogy még a Bibliáját se engedték, hogy fölvigye ő a pulpitushoz. Nem engedték meg neki. Mindennel kiszolgálták, amivel lehet. Egyik alkalommal megmosták a kezét, megmosták a lábát is. Ruhákat ajándékoztak neki. Aztán mesélt egy vicces sztorit, amikor elmentek a vezetőséggel valahová, és csak beugrottak egy ilyen óraboltba, és véletlenül elszólta magát, hogy ú, de jó az az óra, és tök drága óra, mindig arról álmodozott, és azonnal megvették neki, és utána meg így nagyon figyelt, hogy nehogy elmondja, tehát nehogy valamit elszólja magát, hogy még mit tetszik neki, mert mindent megvettek neki azonnal. És így nem tudta, hogy nem kell, de megvettek neki mindent. Megbecsülték. Megbecsülték azt az embert. A megbecsülés értékes, becses, súlya van, mint az aranynak. Értékel, méltányol, tisztel, kedves, tekintettel van rá, illően bánik vele. Emlékszem, amikor Berlinben voltunk, Géza már sokat mesélt erről. Megbecsültek bennünket. Taxit hoztak a reptérre. Nagyon szép. Nem egy ilyen béna kis taxit. Rendes, kiöltözött sofőrrel. Nem egy kis autóban nyomkodtak be, hogy jó, még magyarok befértek. Nem. Egy nagy autó, egy mikrobusz, új autó, szép autó, fekete autó, sötétített üveggel, azt hiszem. De szerintem az volt. Bementünk a szállásra, tele volt gyümölccsel, tele volt üdítőkkel, tele volt kajával. Folyamatosan kísértek bennünket, folyamatosan mellettünk voltak. Sosem voltunk egyedül, sosem éreztük azt, hogy úristen, most mi fog történni. Mindig adtak egy ilyen füzetet, hogy mi a terv, kinyomtatva, ráírva, hogy welcome, nem tudom, Géza, meg mit tudom, névre szóló volt szinte, hogy KKE. Hihetetlen volt. És az egyik nap elmentünk város nézni, és béreltek nekünk biciklit. Nagyon jó biciklit. Azért röhögnek, mert vicces volt. Vagyis csak hülyéskedtem. De nagyon jó volt a csengő a biciklimen, és ez az emlékezetes. És ott voltak velünk, végig kísérték. Ők fizették a biciklit, hoztak nekünk kaját, csináltak nekünk szendvicset, hoztak üdítőt. És amikor jöttünk visszafele, emlékszem, 4-5-kor indultunk, és Tini az egyik, aki felelt értünk, úgymond, és nagyon sokat segített, el akart jönni, hogy csak hogy lássa, hogy sikerül-e lejönnünk az emeletről, és beszállni a taxiba, amit ők hívtak. Ez halálkom, alig tudta Zsani lebeszélni. Ne utazd át már a félvárost, hogy ezt lásd, hogy minden okés. De ott volt telefonon keresztül, minden okés. És ugyanúgy odarendeltek egy nagyon jó autóval, egy taxit, sofőrrel, bepakoltak nekünk. Semmit nem kellett csinálnunk. Megbecsültek bennünket. És sokszor nehéz ezt elfogadni. Sokszor nekünk ez nehéz elfogadni, amikor egy ilyet kapunk. De különbség van a megbecsülés és a dicsőítés között. Amikor valakit megbecsülünk, ez nem azt jelenti, hogy őt dicsőítjük. Nem őt dicsőítjük. A megbecsülés az mást jelent. A megbecsülés az totál más. És különbséget kell tennünk e között. Csak Istent és a Szent Háromságot dicsőítjük, senki mást. és semmi mást. Szóval ne félj attól, hogyha ilyeneket teszel, vagy ennyire megbecsülsz valakit, akkor ne jöjjön olyan gondolat, hogy ez már dicsőítés. Ez nem dicsőítés, ez megbecsülés, és ez teljesen biblikus, és ez teljesen helyén való dolog. Van egy történet még a Bibliában, Éli és Annának a története. Ezt is odaírhatjátok. Anna szeretett volna gyereket, de nem lehetett neki. Ez 1 Sámuel 1.6, azt írja, a betétása is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje ezért, amúgy, mivel az Úr bezárta a méhét. Anna nagyon maga alatt volt, és gyakorlatilag nem tudott mit kezdeni. És egyszer úgy döntött, hogy fölmegy a templomba. Messze volt, nem a sarkon volt, mint sokunknak a Gyüli. Sokat kellett mennie. És ott van a templomba, és egyszerűen csak térdre borul, és elkezd imádkozni, elkezd sírni, és teljesen össze van törve. Mindent, az egész, ami a szívében van, ezt egyszerűen csak kijönti Istennek. És olvashatjuk az igében, az 1 Sámuel 1.13-14-ben. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott az hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig motyogsz még itt részegen? Józanodj ki végre. Okay, elképzelhetnétek, hogy mennyire ciki ez a szitu. Oké, okay, ha Anna magyar lett volna, akkor tudjuk, hogy hogy reagált volna. Hülyéskedsz? Kiöntöm Istennek a szívemet, te meg ilyenekkel vádolsz, hogy részeg vagyok? Te vagy itt a főpásztor? Te vagy itt a pap? Ezt ki kéne rúgni? Hát hogy merészel ilyet? És ő is becsaphatta volna az ajtót maga után, és kiment volna, és hazamegy, elpanaszolja a férjének, hogy mi történt, mit mondott neki a főpap. Viszont nem ezt írja a Biblia. Ez az ige sajnos lemaradt a jegyzetekről. Úgyhogy írjátok föl. 1 Sámuel 1.15-16. Nézzük meg, hogy válaszolt. Anna így válaszolt. Nem, uram. Nem részeg vagyok, hanem szomorú. Nem ittam semmiféle részegítő italt, csak a szívem bánatát öntöttem ki az örökkévaló előtt. Ne gondolj rólam semmi rosszat, mert nagy bánatom és keserűségem miatt imádkoztam ilyen sokáig. Hogy válaszolt? Nem, uram, nem vagyok részeg. Uramnak szólította. Anna látta a tekintét, és tudta, hogy az a pap Éli Istennek az embere. Isten kiválasztotja. És tudta, hogy hogyan meg tudta becsülni azt az embert. És tiszteletteljesen beszélt hozzá. És azt írja a Biblia, hogy utána Annának született egy gyermeke, Isten meghallgatta, és teljes áldással, teljes jutalommal ment haza Anna. Teljes jutalommal ment haza. És a fiát úgy hívták, hogy Sámuel. Ő az az ember, aki ébredést hozott Izraelben. Ő az, akin keresztül egy hatalmas ébredés elkezdődött Izraelben. Látnunk kell Isten embereiben azt, hogy ők Isten kiválasztottjai, és meg kell becsülnünk őket. Ez a teljes jutalomhoz a kulcs. Róma 13.1.2. Szükséges, hogy mindenki fogadja el azokat az embereket és hatóságokat, akik kormányoznak, és engedelmeskedjenek nekik. Mert mindazokat, akik gyakorolják a hatalmat, Isten jelölte ki. Bizony, mindenki Istentől kapja a hatalmat a kormányzásra. Így tehát, aki nem engedelmeskedik a hatóságnak, az valójában Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik viszont ellenkeznek Isten parancsaival, azok ítélet alá kerülnek. Azt írja a Biblia, húznátok alá. Isten jelölte ki, illetve azt, hogy mindenki Istentől kapja hatalmat, a kormányzása. Látnunk kell, hogy Isten az, aki kijelöli ezeket az embereket, és meg kell becsülnünk ezeket az embereket. Az a kérdésem, hogy te szeretnéd-e jobban megbecsülni Isten embereit? Szeretnéd-e jobban megbecsülni azokat, akik egy szinten vannak veled? És szeretnéd-e jobban megbecsülni azokat, akik alattad állnak? Mert Isten egy jutalmazó Isten, és alig várja, hogy megáldjon bennünket. És ez a kulcs. Ez nem a bűnbocsánatról szól, ez a tetteinkről szól. És hogy milyen jutalmat, milyen áldást kapunk itt a földön és a mennyben. Csak most álljunk föl, és imádkozzunk. Drágám, köszönöm neked ezt az igét. Köszönöm neked, hogy te ekkora jutalmazó Isten vagy. Köszönjük neked, hogy ennyire meg szeretnél bennünket áldani, és ennyire fontosak vagyunk számodra. Nem köszönöm neked olyan ezeket a történeteket, amin keresztül jobban megismerhettük azt, hogy hogyan működik a te királyságodban a megbecsülés és annak áldásai. Atyám, itt vagyunk, és csak szeretnénk jobban megbecsülni a te embereidet. Szeretnénk, hogyha a szívünk megváltozna e téren. Nem a szavunk, nem a tetteink elsősorban, hanem a szívünk. Atyám, csak most kérek, jöjj, és változtass meg a szívünket. Hadd tudjuk még jobban megbecsülni egymást, és megbecsülni a te embereidet. Nem tudom, hogy szólt-e hozzád ez a tanítás, de ki szeretné jobban megbecsülni Isten embereit? Szeretnéd, csak emeld fel a kezed. Őszintén. Lehet, hogy úgy érzed, hogy most még nem tudod, de ha szeretnéd, akkor csak most hozzunk egy döntést, hogy becsüljük meg ezeket az embereket. Tiszteljük őket. Tiszteljük a velünk egy szinten lévőket, és tiszteljük az alattunk lévőket is. Ha szeretnéd meghozni, csak most tényleg menjünk Istenhez, és tényleg imádkozzunk így a szívünkbe, hogy Isten formálja át, és tanítson bennünket e téren. Drágám, csak most itt állunk előtted. Kérlek, hogy taníts minket. Kérlek, hogy jöjj, és szeretnénk el többet tanulni, jobban megbecsülni az embereket. Szeretnénk látni a pásztorokban, tanítókban, apostolokban, a te embereidben azt, hogy te jelölted ki őket, a te tekintélyed van rajtuk. Uram, és szeretnénk ezeken az embereken keresztül téged is jobban megbecsülni, és Istent is jobban megbecsülni. Jézus nevében. Amen.